Vendégem Klaus Melinda, social media szakértő, aki egyébként Selektor MK néven a Rádió Café egyetlen női DJ-je, és eddig a DJ-skedésről beszélgettünk, és én még miközben átevezünk majd a marketing területére, meg a social media területére, azért megkérdezném, hogy mit gondolsz te, vagy mit tudnál te mondani erről a DJ kultúráról, tehát az, hogy, mert azt is hozzá kell tennem, hogy szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy a DJ most pontosan mit is csinál, tehát, de ez gondolom érthető, csak hogy amikor azt mondjuk, hogy lesz egy este, ahol fellépnek DJ-k, akkor nekem volt a környezetemben, aki megkérdezte, hogy jó, és akkor ez most pontosan mit jelent?
Ez érdekes egyébként, hogy még most is ezt úgy jobban magyarázni kell, de...
Nem azt mondom, hogy jobban magyarázni kell, de azért az nem árt, hogy... Tehát, hogyha ha hallok egy DJ nevet, akkor tudnom kellene, hogy mi kötődik hozzá, milyen stílus, vagy ez simán lehet, hogy ő olyan, aki megrendelésre dolgozik. Szóval, hogy mit jelent ez pontosan, ez a DJ kultúra?
Hát igazániból többfajta lehetőség van ebben, mert ugye alapvetően nagyon sokan lemezről játszanak, és a bakelitnek egy olyan hangzása van, ami abszolút utánozhatatlan, bármi másról játszunk, az már egy csökkentett minőség lesz. Én annak idején ugye laptopon vittem le a zenéket, és mutogattam az embereknek, és aztán amikor DJ versenyekre mentem, akkor tanultam meg keverni, és akkor jöttem rá, hogy ez mekkora öngól volt, hogy hát ez a mutogatós, zenemutogatós, nem, most ez hülye hangzott, de hogy a laptopon próbáltam összerakni egymás után a zenéket, miközben ott vannak a kontrollerek, meg a keverők, ahol a két kezeddel át tudod játszani a zenéket. Én meg tacsipadon nyomkodtam, és ott állítgattam be a közép, a mély, a magas, tehát minden egyéb hangerőt, és a két új begyen már a bulik végére konkrétan lekopott, mert annyit nyomogattam úgy a tacsipadot, mert hát akkoriban nem szereztem be más eszközt. És amikor végre megvettem az első kontrolleremet, akkor ért ez a felismerés, hogy mennyire könnyű ez. És most ugye annyira sokfajta ága van ennek a történetnek, hogy van, aki nem hoz saját eszközöket, hanem egész egyszerűen a helynek a DJ cuccát használja, és akkor pendrive-val érkezik, ott általában kettő pendrive-val illik érkezni, mert aki egyel, az úgy fura, mert hogyan kevered ugye össze egymással két számot. De van, aki hoz még lunchpadokat, ami ilyen nyomogatós, biztos mindenki találkozott vele, hogy ilyen kis négyzet alakú kis nyomogató dolgok vannak. Akkor van például az IMI-nk, aki mindenféle szindiket, meg mindenféle egyéb eszközöket használ a lunchpadok mellett, és úgy élőben rak össze mindent. Én például azt szeretem, és nekem egy saját 4 csatornás kontrollerem van, hogy 4 zenét is akár egymásra tudok játszani. Ehhez persze bátorság kell, tehát ugye ez a buli egy bizonyos szakaszában merem ezt megcsinálni, mert hogy olyankor különböző instrumentális meg akapella dolgokat is egymásra játszom, és néha jönnek ki nagyon szuper dolgok, és akkor ezt mindig próbálom megjegyezni, hogy holnapra fel tudjam írni, és akkor abból esetleg egy mashupot vagy bootleget összerakni, csak most már kevés időm van például zenét írni. Mert hogy a DJ-zésnek van egy ilyen ága is, hogy hírnevet meg azzal tudsz igazándiból szerezni, hogyha a fellépések mellett vagy saját zenéket, vagy mostanában nagyon-nagyon divat, hogy mindenki remixeli a nagyon régi zenéket, és újraértelmezi, ad rá egy saját köntöst, ami egyébként jó, csak hogy most annyira ez a remix irány lett a mindennapos, hogy már kicsit kezd unalmas lenni szerintem.
Igen, ez van. Bizonyos szempontból ez a retro őrület.
Igen, talán azzal
nem is nagyon. Igen, de nem is nagyon tudom ezt időnként értelmezni. Hallottam már ilyen megfejtéseket ezzel kapcsolatban, hogy akarunk visszanyúlni ahhoz, ami nekünk szép volt, ami nekünk könnyed volt, ami nekünk az emlékeink szintjén. Uh-huh. Tehát ugye egyáltalán nem az jut eszünkbe róla, amilyen nehézség volt abban, hanem ilyen negédes pillanatokat hoz, és ezért nyúlkálunk minden területen vissza. Nem tudom, ilyenkor az az érzésem, hogy ilyen megrekedtségérzésem van időnként, hogy miért nem előre, miért nem új dolgokat találunk ki.
De az új dolgokat nehezebb eladni. Tehát, hogy a marketinges hínám az abszolút azt mondja, hogy az új dolgot meg kell tanítani az emberekkel, hogy megismerjék, megszeressék. Ha meg egy remixet csinálsz, ott már van mihez nyúlni a közönségnek is, van egy kapocs.
Van egy emléke.
Van,
igen,
egy emlék, az előjönnek gyorsabban, igen. És hogyha jó az a remix, akkor sokkal gyorsabban beindul rá a
forgalom.
De ez
minden területen így van.
Így van.
Tehát a ruhákban
divatban
is.
Divatban is, vagy bármiben.
Igen, én is erre gondoltam, hogy egyszer divattervező mondta, hogy amúgy nincsen olyan anyag, olyan szín, olyan forma, olyan koncepció, ami valaha ne lett volna már. A kérdés az, hogy amikor előveszed, akkor hogy nyúlsz még hozzá, és azt hogy mutatod meg, hogy itt van. De igazából már csak önmagát ismétli sok esetben egy csomó minden.
Abszolút.
Na, de hát akkor nyilván ezzel is összefügg, és akkor térjünk rá arra, hogy mitől is lehet egy DJ ismert, vagy elismert, népszerű, azt, ha jól emlékszem, te a fellépés alatt élőben ott voltál a követőinek.
Live streamingeztem, igen, csak kicsit bénán sikerül éppen a live streaming, mert nem a megszokott szoftveremet használtam, amit egyébként szoktam, amikor otthonról live streamingezek, hanem most mindegy, egy közvetítő szoftvert beraktam a rendszerbe, és a hang az nem ment át tökéletes módon, de egyébként igen, ez nagyon fontos szerintem azt, hogy megjeleníteni, hogy mikor mi történik az emberrel, milyen fajta hatások, helyszínek, lehetőségek érik, picit beszélgetni is a rajongókkal, megkérdezni a véleményüket, azt, hogy akár tényleg melyik ruhát vegyük fel a következő szett alkalmával, vagy beavatni őket a munkafolyamatokba, hogy amikor készül egy dal, akkor itt vannak a hangsávok, nézzétek meg, hallgassatok bele, így készült ez
legyetek
a szám.
Legyetek szakértők.
Így van, hát mindenki ért mindenhez, tehát, igen, hogy benne van ez a pakliban, de mindegy.
Social media erre azért ad teret és lehetőség.
Hajjaj, hát hányszor megkaptam, hogy nincsen szemöldököm, tehát mondom, nagyon örülök, hogy a zenémre nincsen kifogás, vagy a marketing kommunikációra, de a szemöldökömben nem tudok változtatni, hát ezt Isten adta így. Tehát amikor ilyenfajta negatív hozzászólások, vagy beszólások érkeznek, akkor az ember nem tud ezzel mit csinálni, csinálja a dolgát, megy előre, maximum etetjük a trollokat, mert az is az elérésünket és az aktivitásunkat növeli, csak ő még nem tudja ezt.
Ja, te próbálod a rosszat is úgy fordítani, hogy az aztán valami jót is hozzon, de ehhez kell a te tudásod.
Hát ehhez kell szerintem az, hogy az ember már felismeri egy idő után, hogy milyen konfliktuskezelési szokások vannak a közösségi médiatérben, és hogyha tudunk rá persze megoldást adni, mert mondjuk az a negatív hozzászólás tényleg egy tényleges kritika, egy építő jellegű, akkor megint más annak a kezelése. A trolloknak meg különböző szintjeik vannak, mert hogy ott is lehet az, hogy egyébként ő egy offoló típusú troll, és valamilyen A típusú problémája van, te meg B, meg C típusú dolgokkal foglalkozol, és valamiért bekeveredett az ő a te felületedre, és az ő sérelmeit vagy fájdalmát ossza meg a felületen. Hát az nem rád haragszik, meg rád mérges, hanem egész egyszerűen neki van egy baja, és akkor nyilván mondhatjuk neki, hogy ezt másik oldalon tegye, de ez nem vezet semmire, hanem inkább ilyenkor érdemes vele akár erőszakmentes kommunikációval picit segíteni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogyha tudsz zenével kapcsolatban bármilyen ötletet adni, akkor várom a javaslataidat, tehát hogy akkor egy picit áttereljük egy másik irányba a beszélgetést.
És ezzel megszelidíted?
Egy részüket meg lehet, tehát nagyon érdekes, hogy annyira negatívak lettünk az elmúlt 3-4 év alatt, hogy nagyon gyakran...
De szerinted ez egy friss tünet?
Nem, régebben is voltak ilyen időszakok, de időszakosan jelentkezett, most meg már annyira boldogtalan a magyar, meg nem kiegyensúlyozott, nem tudja, mi lesz holnap, és emiatt akibe bele tud kötni, vagy bele akar szólni, és hogyha ilyen a mentalitása, akkor nagyon-nagyon gyorsan megteszi ma már a közösségi média felületeken, tehát sokkal több negatív hozzászólás van bármilyen oldalon, tehát hotelektől elkezdve, klímaberendezésig, bármilyen szegmest mondhatnék. Uh-huh. Igen. És itt kell tudni okosan ezt lerendezni, hogy ezeknek a többsége nem rólunk szól, hanem az ő helyzetét mutatja, hogy éppen akkor boldogtalan, elégedetlen, nem megfelelő neki valami, és akkor erre megfelelően reagálni. Mert amikor valaki tiltja, törli, bannolja ezeket a hozzászólókat, akkor elveszít a felület életből akár egy olyan embert, aki az aktivitásával növeli a felületének az elérését.
Tehát, hogy... Hát kérdés, hogy ezt az árat megfizeted-e az idegrendszereddel, mert hogy ugye úgy, ahogy te látod, ezt mondtam, hogy igen. Te ilyen nagyon tudatos vagy, nagyon átlátod, nagyon higgadtan tudsz reagálni, és
de
el tudod
már.
Ezt. Okay,
mert hogy ehhez voltad. Egy idő kellett, igen.
És akkor ezt te érzed, érted, hogy arról van szó, hogy amikor valaki édesanyádat emlegeti, te akkor is, hogyha kedvesen őt megtartod, akkor az neked hozhat ilyen és ilyen előnyöket. Na, hát ha valaki ezt úgy tudja, csak hogy közben belül szétmarja
az
magát,
nem jó.
Igen, akkor az nem jó, az nehéz, arról nem beszélve, hogy ugye ilyenkor bíjaskodik az emberbe az, hogy de miért legyek én vele kedvesebb, miért értsem én meg őt, ha csak nem persze így saját magam miatt, de ez annyira áttételes és rétegelt, hogy kevésbé gondolom, hogy ki lehet ezt bírni, mert hogy a közösségi médián kapott mindenféle kritika gyorsabban benyomja a gombokat is.
Igen, egyébként mivel nem látjuk a másik fél arcát,
hát, kvázi. Nincs abban hangsúly, tehát te annak olyan értelmezést adsz, amilyet csak akarsz. Tehát a legjó szándékúbb mondat is fordítható rosszul, és fordítva is.
Igen,
egyébként, amit én észrevettem, én egyáltalán nem nagyon foglalkozom ilyesmivel, közösségi médiában meg nem nagyon olvasgatok semmit, de ha igen, azokban a csoportokban, amikben benne vagyok, akkor azt látom, és számomra az furcsa, hogy vannak olyan hozzászólások, amik tökéletesen érdektelen. Tehát nem volt ezzel kapcsolatban dolga. Uh-huh. És mégis veszi a fáradtságot arra, hogy odaírjam valami negatívat, ha lehet. Uh-huh.
Igen, tehát ez a köszönjük emesse szindróma.
Igen, tehát mondjuk mit tudom, beszélek most ilyen talált, tehát olyan csoportokban, amit valamit találtak, és akkor valaki vette a fáradtságot jó szándékúan, lefotózta, odarakta, de valamit, ami lehet, hogy a másiknak értéktelen, de hát egy valakinek mégiscsak érték. És akkor tényleg valaki odaír, hogy most ez komoly, hogy ezt szerinted ezt kínál, tehát nem mindegy ez. És ilyen azon gondolkodtam, hogy jé, de furcsa, hogy erre van idő, meg energia.
Igen, és sajnos egyre inkább, mert itt éljük ki ezeket a frusztráltságunkat, meg a dühünket. Tehát itt kell azt, hogy tudatosan átkapcsoljuk itt a fejünkbe a reléket, és azt mondani, hogy ez a hozzászólás azért volt idézőjelben jó, mert hogy sokkal több emberhez eljutatta annak a találtárgynak a hírét. Tehát hiába negatívoskodott, így van, mert azzal segítette a terjedését és az információ áramlását.
Figyelj csak, és tényleg arról van szó, hogy itt éljük ki magunkat, nem pedig arról, hogy adott esetben ez a felület kapcsolja be a elmebetegséget? Most gondolok itt a túlstimulálásra, arra, hogy egy csomó dolog szembe jön, cikáznak
hát
a gondolatai.
Az idegrendszerünk az biztos, hogy abszolút turbófokozaton van, főleg a TikTok megjelenése óta igazándiból, mert hogy annyira gyors információ csere történik a felületeken, és közben meg a nagyvilágot nem látjuk. Ugye ezért lenne fontos a digitális detox, hogy egy picit távolabbra kerüljünk, hogy lelassítsuk ezt a automata reakciókat, amiket adunk az online térbe, hogy túl gyorsan reagálunk. Csak hogy ehhez kell egy tényleg erős tudatosság a felhasználók fejében is, hogy észrevegye azt, hogy már órák óta ott van az online térben, és még mindig csak böngészket, nem mélyült el a dolgokban, hanem csak felületi tartalmakat fogyaszt, mert sajnos ez pörgeti föl az idegrendszerünket, és emiatt is picit feszültebbé válunk. De hogyha ezekre rá tudunk látni távolról, hogy ezek befolyásoló tényezők, és hogyan befolyásolnak minket, és tudunk adni az algoritmusnak egy pozitív jelet, hogy na most látom azt, hogy felpörgetett egy negatív irányba a tartalom, akkor keresek macskás mémet, vagy leteszem egy picit, nézem az embereket a BKV-n, és akkor ezáltal egy picit el tudok távolodni a technológiától. Tehát ez a mai korban szerintem nagyon fontos, ez a hát az életünk be is kerülhet kvázi, mert tényleg annyira felgyorsul a világ, hogy az idegrendszerünket teljesen tönkre tesszük.
A digitális detox szerinted milyen időközönként kellene, és mennyi?
Én annak vagyok a híve, hogy ezt rendszeresen napi szinten érdemes űzni, mert vannak digitális detox táborok, amik szintén jók, csak a mindennapokban, hogyha be tudjuk hozni azt, hogy akár reggeli közben, akár a BKV-n ülve, nem a mobileszközöket használjuk, és nem belemerülünk a dolgokba, hanem a nagy világot nézzük. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy unatkozzunk. Ugyanis a digitális tér ezt a lehetőséget vett el tőlünk, és az unatkozás alatt egyrészt az idegrendszerünk lenyugszik. Persze lehet, hogy már egy idő után ideges lesz, hogy már kéne valamit csinálni, mert hogy a FOMO, a kimaradok valamiből érzés azért megjelenik, és visszahúzna minket a digitális térben. De az unatkozással jön a kreativitás, jönnek az ötletek. Tehát nagyon sokan az unatkozási idejüket az online térben töltik, és ezzel kötik le magukat, miközben pont ezzel a fejlődés, fejlesztési lehetőségeket veszik el maguk elől.
Hát meg egyébként pont egy olyan világot élünk, amikor mindenki arra panaszkodik, hogy nincsen ideje semmire. Tehát én az unatkozást, azt ilyen értelemben nem is értem. Tehát én inkább azt tehát az agyam pihenési idejének tartom, hogyha nem kell nézni valamit, vagy...
Igen, a mai
és nem kellett mondom, tehát én kifejezetten azt gondolom, hogy olyan jó, hogyha le lehet tenni, mert ezen éljük az életünket.
Igen, de te ilyen szempontból tudatos vagy. A legtöbb ember meg folyamatosan használja, és amikor egy pillanat van, hogy valami így a hétköznapokban unalmassá válik, akár az órán, akár az előadáson, akár egy film közben, a moziban. Rögtön előveszi a telefonját, és akkor kimaradnak olyan részek, hogyha megnézi újra azt az adott filmet, akkor észreveszi, hogy ó, hát erre nem is emlékezett. Mert hogy rögtön egy megoldást kaptunk a digitális világgal, csak hát ez a mindennapok részeként teljesen máshogy stimulálja az idegrendszerünket.
Hú, de jó. Na, ezt igazából csak abba hagyni tudjuk, tehát nem értünk a végére, viszont az órának igen, úgyhogy most elköszönök tőled. Klaus Melinda, social media szakértő, Szelektor MK néven pedig a Rádió Café első és egyetlen női DJ-je volt a vendégem. Köszönöm.
Köszönöm szépen.